a Mastercard globális kártyafogadásért felelős vezetője. Szia Milán!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát, törzshallgatók megszokhatták, hogy nyaranta meglátogatsz minket, amikor bárhol dolgozol a világban, amikor itthon vagy szabadságon, akkor bejössz hozzánk. Ez most idén nem jött össze, de örülünk, hogy most már így munka közben tudjuk pótolni. Viszont azóta még nem beszélgettünk, hogy ebbe az új és nagyon magas pozícióba kerültél, hogy a Mastercard teljes kártya, globális kártya elfogadásért te felelsz. Mióta is viszed ezt a területet?
Január 1.
És itt mi a legfontosabb feladat?
Hát, mint ahogy neve mondja, ugye azért dolgozom, hogy a Mastercard kártyákat szerte a világon elfogadják.
Hát elfogadják.
Tulajdonképpen, igen, tulajdonképpen ezzel megváltozott. Ugye régen csak annyi volt a feladat, hogy elfogadják, ahogy mondod, hogy minél több helyen elfogadják. Ma azért ennek már hármas dimenziója van. Az egyik, hogy minél több helyen elfogadják, magyarul mindenhol. A másik, hogy jól fogadják el, ezt ugye sok helyen ügyfélélményként írják le, vagy egyszerűen, hogy flottul, gyorsan, biztonságosan fogadják el. Ez jelentheti mondjuk egy boltba az érintős fizetést, de egyre inkább az új csatatér az internet, tehát az interneten minél flottabbul, egyszerűbben egy klikkel tudja fizetni. És hát a harmadik irány pedig az, hogy minél több szolgáltatás lehessen a fizetés köré építeni, legyen ez részletfizetés, legyen ez loyalty programok, legyenek ez más dolgok. Tulajdonképpen ez a három fő iránya van, amit fejleszteni kell.
Beszéljünk az elsőről. Ott azért elég komoly változások vannak, hogy azt gondolnánk elsőre, hogy hát ott bemegyek, mindenhol van, vagy egyre több helyen van terminál, de nem a még több terminál kihelyezése, gondolom az elsőleges feladat, nyilván ez is, de a nagy növekedés már nem abban van, hogy a fizikai helyekre bevigyük a fizikai terminált, ugye? Hát azért ez már megváltozik most.
Tulajdonképpen két változása van, az egyik, amit te mondasz, hogy áttevődik az internetre, vagy valamiféle internetszerű dologra az elfogadás, de azért már a fizikai elfogadó pontokban is hatalmas növekedési potenciál van. Ha arra gondolsz, hogy ma ezt a, hogy hány helyen tudsz kártyával fizetni, ezt milliókban mérjük, illetve 10 milliókban, ma olyan 75 millió helyen tudsz kártyával fizetni a világon. Ezt 70 év alatt építettük fel tulajdonképpen a kártyaiparág valamikor a II. Világháború után kezdődött. És ha azt nézed, hogy ma lényegében egy mobiltelefon az viszonylag könnyen átalakítható kártya elfogadó készülékké, mert ahogy fizetni is tudsz vele, odaérinted egy terminálhoz, ugyanúgy önmaga a telefon is kártya elfogadóval tud válni, akkor azt nézed, vagy azt látod, hogy a 70 millióhoz, amit itt évtizedek alatt felépítettünk, egy ilyen kvantumugrás áll előttünk, mert ugye mennyi telefon van az emberek kezében, világszinten 3,5 milliárd telefonkészülék van ma már kinn a világon, tehát ezek jó részé majd átalakul kártya elfogadóvá, és akkor a futár, aki hoz neked ételt, vagy az utcai árus, vagy a fedél nélkül árus a Tesco előtt, mindenki el tud fogadni kártyát. Ugye itt Londonban ezt már nap mint nap tapasztalod, ahogy az utcai zenésznek ki van téve egy ilyen kis kütyű a gitártokjában.
Igen, ez a kedvencem, hogy már az utcai zenészeknek is lehet fizetni.
Igen. Hát ugye ők szenvedik meg, a fedélnékülárusok, az utcai zenészek és a kéregetők szenvedik meg legjobban az, hogy eltűnik a készpénz, a apró pénz a zsebünkből, és egy ideig megszenvedték, és utána alkalmazkodtak, és ma már így adakozol, vagy így az pénzt.
És ehhez mi kell nekik egyébként? Tehát nyilván van a mobiltelefonjuk, milyen bonyolult dolgok kellenek arra, hogy elfogadóvá tudjon válni egy mobiltelefon, illetve hogy mennyit fizetnek ők ezért?
Ebben ugyanolyan forradalom zajlik a világban, mint amit ti már nagyon sokszor beszéltetek erről, mint a Revolut és az N26 és a hasonló cégek, akik ugye nagyon könnyűvé tették, vagy ők voltak mondjuk úgy az úttörők ebben, hogy nagyon könnyűvé tették az, hogy számlát nyissál, legyen egy bankkártyát, legyen egy bankszámlát, és tudjál ezzel úgy a mindennapokban élni. Úgyhogy persze utána a hagyományos bankok is mindenki ennek a nyomába lépett, és a magyar bankok is ebben nagyon szép munkát végeznek. Tulajdonképpen ugyanilyen forradalom zajlik a kártya elfogadás világában. Régen be kellett menned egy bankba, szerződést kötnöd, én nem tudom, egy terminálra várni 2 hetet, és akkor és akkor talán el tudtál foglalni kártyát. Ma már nagyon sok szolgáltató verseng a kereskedők kegyeiért, és interneten nyitsz egy ilyen számlát, és akkor te is kártya elfogadóvá válsz. És erre szakosodott cégek ölik egymást, hogy hozzájuk csatlakozzál, mert utána más szolgáltatásokat is esetleg el tudnak adni neked. Tehát ebben azok a gátak, amik régen voltak, sorra omlanak le, és ezért van az, hogy világszinten nem csak a, és most kicsit átugranám, nem csak a kártya elfogadás, hanem hogy valamilyen elektronikus fizetésnek az elfogadása az ugrásszerűen nő. És Indiában, ahol 10 évvel ezelőtt még hát csak a hotelekben, meg a nem tudom, turista éttermekben tudtál elektronikusan fizetni. Ma a legkisebb boltba odamész, és ott van 5 darab QR kód kiragasztva, meg még 3 másik kód kiragasztva, meg a telefonszáma kiírva, meg a bankszámlaszáma, és valahogy a telefonoddal beolvasod az egyik QR kódot, és utána 2 gombnyomással fizetsz neki. Tehát tulajdonképpen a világon versengő szolgáltatások terjednek hatalmas ütembe, hogy egyrészt kiszorítsák a készpénzt, másrészt, hogy mindenféle plusz szolgáltatásokat nyújtsanak a kisboltosoknak.
Itt mi a Mastercardnak az érdeke, illetve a te feladatod az, hogy ebben nem maradjon a bankkártya, hogy ne legyen a kártya megkerülve ebbe a folyamatban. Nyilván az elfogadóhelyeknek a növekedése az automatikusan a kártyának az elfogadását hozza, ugye?
Hát igen, több szinten megy a verseny. Ugye megy a verseny, az, amit te fogyasztóként legjobban látsz, az, hogy ezt mondjuk csúnyán ügyfél élménynek hívnak, lényeg, hogy fizetsz. Bemész egy boltba, vagy bemész az interneten, és ott te mit kell, hogy csináljál ahhoz, hogy ki tud fizetni az árut. Ez a leglátványosabb, hogy mondjuk odaérinted a kártyát, vagy bedugod, vagy egy QR kódot olvasol le, vagy bepötyöksz egy számlaszámot a telefonodba, és átutalsz pénzt. Ugye ezek versengenek, ezek a különböző szolgáltatások. A második vonal, hogy milyen dróton megy el utána a pénz a bankodból a kereskedőnek, akinek fizetsz. Ugye ez egy másik jellegű verseny, mert mehet kártya, a kártyatársaság által biztosított dróton, mehet a helyi átutalási rendszer, mondjuk egy zsíró jellegű átutalási rendszeren menő dróton, mehet valami telefontársaság, mondjuk Afrikában ugye az jellemző nagyon, telefontársaságok által kínált vezetéken. Tehát persze mindig az interneten megy a végül, de hogy ki az a cég, aki ezt a biztonságos csatornát szolgáltatja, és a mögötte lévő elszámolást végzi. Tehát az a másik jellegű verseny. Ugye mi részt veszünk ezekbe a versenyekbe, hogy szolgáltatunk átutalási rendszer, kártyarendszer, és utána a harmadik legfontosabb, ami nagyon ritkán látható ugye egy fogyasztónak, az a mögötte lévő szabályrendszer, hogy ez biztonságosan működjön. Bárki létre tud hozni egy Ács Gábor és Gauder Milán közötti fizetési rendszert nagyon látványosan, hogy mi a telefonunkkal mit csinálunk, de hogy amögött az elszámolási rendszer az biztonságos legyen, és te biztos tudd, hogy megkapod a pénzt, és hogyha vita van közöttünk, akkor hogy jutsz a pénzedhez? Ugye ezek azok a szabályrendszerek, amik kevésbé láthatók a mindennapokban, de ezt teremti meg az, hogy rendszerek világszinten biztonságosan a nap 24 órájában működjenek zavartalanul.
Aha. Most ugye a rendszerek a biometrikus azonosítás felé mennek, ugye, mint az egyik legbiztonságosabb forma, és hogyha a jövőbe tekintünk egy picit, akkor talán már nincs is olyan messze a sci-fi filmekből ismert új lenyomatommal, szememmel, arcommal fizetek, sőt, ugye bizonyos esetekben ez már meg is történik, hogy itt a lakossági piacról ezek a szolgáltatások vagy szolgáltatók ebből a szempontból szerinted ki fognak szorulni, és inkább ezeket a háttérfolyamatokat végzik?
Hát először az első kérdésre a válasz, hogy igen, ez is nagyon színesedik, hogy fizetsz. És mondok egy példát, amikor tulajdonképpen ráutaló magatartással fizetsz, hogy egy ilyen jó természetechnikus dobjak be. Hogyha arra gondolsz, hogy mondjuk az Uber taxiból amikor kiszállsz és elsétálsz, és tulajdonképpen ezzel fizettél, mert levonják a pénzt a számládról, akkor tulajdonképpen te megrendeltél szolgáltatást, még benne volt, hogy végén nem fogsz PIN kódot beütni, nem tudom, a taxisnak a termináljára, vagy a sajátodon, még nem is kell az arcoddal belenézni, vagy az új lenyomatoddal, hanem írni vettél a szolgáltatást, elsétáltál, és levonták a számládról. Ilyen jellegű fizetések is rohamosan terjednek. Amiről biztos olvastatok, ez az Amazon által mondjuk kísérletileg beindított bolti szolgáltatás az, hogy bemész egy boltba, ott kamerák figyelik, hogy mit veszel le a polcról, mit teszel be a saját hátizsákodba, majd kisétálsz a boltból, ki is van írva, hogy just walk out. Nem kell semmit csinálni, nem kell sorban állni, nem kell kipakolni a cuccokat, hanem kisétálsz, hazamész, és levonják a számládról azokat a dolgokat, amiket a polcról levettél, és ez már nem skifi, ez már nem csak tervrajzon létezik, hanem ez, itt Londonban is van ilyen bolt, és ilyen boltok el fognak terjedni. Tehát nem is tehát biometrikusnak nem érzetted az, hogy a kamera figyelte, hogy mit veszel le, de nem azért,
igen, igazad van, én csak így összefoglaltam. Igazad van, én összefoglaltam, csak így egyszerűsítettem a biometrikus lényegében az, hogy a személyed maga a fizetőeszköz, illetve hát, hogy ahogy te mondtad, hogy a magatartás. Csak én arra voltam kíváncsi, hogy ugye eljutottunk oda, hogy mondjuk a Mastercardnak is, és más szolgáltatóknak is egy nagyon fontos része az egésznek a brand, és az, ami azon a plastik kártyán mondjuk rajta van, hogy ott megjelenik ez a logó, és hogy azt az ember megfogja kézben, és ez kicsit elkezd eltűnni, legalábbis ezt lehet látni, hogy ebből a szempontból hogy látod a jövőt, mert akkor ez azt jelenti, hogy inkább ezekre a háttérfolyamatokra kell, hogy koncentráljon ez a szolgáltató szektor.
Igen, kétségtelen igazad van, hogy amikor a kártyát beregisztrálod valahol az interneten, mondjuk a Netflix havi előfizetésedre, akkor nem jut eszedbe, amikor nézed a filmet, hogy jaj, én ezért Mastercard-dal fizettem. Nem látod a logót, nem az semmi. És egyre több ilyen fizetés van, amikor ugye beregisztrálod az előfizetések, ugye átvennek erre a futó applikációd előfizetése, a tévéd, a rádiód, és minden előfizet havi x forintot, pár ezer forintot, és akkor ezt levonják a kártyádról, de ezt észre se veszed. Ugye ez átalakul, ez kétségtelen, nyilván máshogy megjelenik, hogyha most fizetsz egy boltba, Budapesten kb. Ez nagyon elterjedt, próbáld meg, vagy hallgatók próbálják meg, ha bemész egy boltba, nagyon sok terminál, az kis csengő hangot fogja lejátszani utána. Tehát a brand építés az áttolódik vizuális mellett hangra, meg majd biztos szagra, meg mindenféle más brandek és logók lesznek, amik jelzik, hogy igen, most mondjuk Mastercard-dal fizettél, és a tranzakció el lett fogadva, és hurrá, minden oké.
Ez jó, hogy mondod egyébként, mert ezen gondolkodtam ezen a csengő hangon, mert hallottam én is egy pár szó, bizonyos terminálokon ezt lehet hallani, és akkor most, hogy mondod, ez le is esett akkor, hogy ez mit jelent. Ez jó pofa, mert akkor azt nem csak én tudom, hogy mivel fizettem, hanem sok mindenki más is.
Igen, a boltos is, meg a kis képernyőn, ugye most már vannak jó minőségű képernyőn, ott kis animáció is végig fut, mert ugye neked, mint fogyasztó, azért fontos, hogy az tud, hogy a tranzakció átment, minden rendben van. Ezt valahogy vissza kell jelezni. És ezekre vannak mindenféle apró cseprő megoldások, de kétségtelenül szorul vissza és alakul át a brandnek a feladata, miközben a brandnek az egyik legfontosabb feladata, de úgyse érted pontosan, hogy mit jelent az, hogy ott van a Mastercard-ló, de azt a benyomást kell érezned, hogy most te biztonságban vagy, te fizettél, a világ másik végén is meglátod ezt a logót, és azt a biztonsági érzetet nyújtja neked, hogyha itt fizet, akkor baj nem lehet, mert a pénzed az oda kerül a kereskedőnek, neki is azt a biztonságot adja, hogy a pénzedet meg fogja kapni, és hogyha gond van, akkor van hol reklamálnod, és akkor visszakapod. Szóval egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen filozófikus üzenete van a brandnek, nem is konkrét, hogy most akkor... Aha. Neked konkrétan mit jelent.
Még a kényelmi részről beszéljünk, amit említettél, hogy milyen ugrások várhatók, mondjuk ha tényleg a magyar ügyfelek, vásárlók szemével nézed, ami esetleg hozzánk is bejöhet.
Van az egyik, hogy a fizikai elfogadás, bolti elfogadásban volt az előző nagy ugrás, de az elmúlt 10 év ugrása Magyarországon, hogy a kis nem tudom, kártyát lehúzásból eljutottunk oda, hogy ugye odaérintre a kártyát, és szinte mindenhol. Idén ugye Kelet-Magyarországon nyaraltam Tiszalök és környékén, és minden kisboltba és pékségbe tudtam kártyát fizetni. Tehát ja, ez volt egy ugrás, és következő 10 év ugrása, meg az, amit mondtam az Uberről, meg az Amazon Go-ról, meg ezekről a boltokról, hogy bemész egy étterembe, ott mondjuk egy QR-kódot leolvasol az asztalnál, abban bejön a menü, hogy mi az étteremben kapható étel, ott ráklikkelsz, hogy kérsz egy rántott hús, meg egy uborka salátát, az a rendelés bemegy a konyhába, ott megcsinálják, kihozza a pincér, és amikor fizetésre kerül a sor, akkor nem kell integetned a pincérre, hanem megint belemész a saját telefonod applikációjába, ahol már ott van összegezve a számlád, és akkor egy klikkel ráklikkelsz, hogy köszönöm szépen fizetnék, vagy csak kisétálsz az étteremből, és ezzel tulajdonképpen fizet. Tehát tulajdonképpen maga az, hogy te sorban állsz valahol, és fizetsz, az a rész fog eltűnni egyre inkább, egyre több típusú boltból.
Uh-huh. Ez a Buy Now, Pay Later, ez nagyon menő lett, és egy óriási tranzakció is volt, beszéltünk róla a múlt héten is az e-commerce rovatokban. Ez tényleg akkor a truvá, illetve ez hogy néz ki kártya oldalról?
Ugye a hallgatóknak mondom, a Buy Now, Pay Later kifejezés az egy arra alkalmazott szó, hogy részletfizetés, tulajdonképpen kamatmentes részletfizetés. Ez most Ausztráliában, Svédországban, Németországban és Amerikában nagyon terjed, három nagy cég és számtalan kicsi viszi a háttérben ezeket a forgalmakat. Azt jelenti, hogy mondjuk az interneten vásárolsz, és akkor megvettél egy ruhát 100.000 forintért, és akkor azt ajánlja fel, hogy akarod-e ezt négy részletbe 25.000 forintonként két hetente terhelnék meg a számládat, és négy részletbe kifizetne. És akkor ráklikkelsz, hogy persze, miért ne fizetném négy részletbe kamatmentesen, hogyha megtehetem.
És ha ingyen van.
Ilyen cég. Uh-huh. És hogyha igen, neked ez kamatmentes, persze, hát azért vannak benne kis apró betűsök, hogyha mondjuk megcsúszol valamelyikkel, akkor fizetsz valami büntetés, de hogy persze mindezt valakinek ki kell fizetnie, és hát ezt általában a kereskedő fizeti ki. Tehát a kereskedő egy magasabb jutalékot fizet ezen szolgáltatóknak, cserébe azért, hogy ők neked ezt kamatmentesen tudják nyújtani, és a kereskedőnek mi a jó ebbe, hogy feltételezi, hogy te esetleg nem vennéd meg azt a ruhát, vagy nem 100.000 forintos ruhát vennél, most persze csak egy példát használtam, és ezért hajlandó kifizetni 3-4-5% jutalékot ezért a szolgáltatásért. Ezek tényleg roham módon terjednek bizonyos országokban, más országokban, még mondjuk Törökországban, ez már a 90-es évek óta ez létezett, ilyen jellegű szolgáltatás. Hogy miért voltak nagy felvásárlások, és még nyilván lesznek is, vagy különböző kooperációk, mert a fiatalság körében, mondjuk ezekben az országokban, a 20 évesek körében, mondjuk Amerikában nehezen jut hitelkártyához. 20 éveseknek nincs hitelre történelme, és viszont ilyen szolgáltatást az bármikor kaphat, és olyan dolgokra, fast fashion, vagy technológiai eszközök, új telefon, stb. Ilyen dolgokra, ezekre a kereskedők ajánlják ezt, és akkor a fiatalok ráklikkelnek, hogy igen, szeretnék kamatmentes részletbe fizetni. Szóval nagyon terjed, és nagyon népszerű a fiatalság körében.
Uh-huh, de hát végül is hasonló, mint a hitelkártya, és azon gondolkodtam, hogy ha egyszer valakinek mondjuk a bevétele havonta érkezik, általában azért ez így van, bár mondjuk lehet, hogy Amerikában nem, akkor nem olyan nagy nyereség az, hogyha két hetente törlesztek egy kvázi hitelt.
Igen is, meg nem is, ugye nagyon terjed az a világban, és gondolom Magyarországon is, hogy ez a klasszikus dolgozol, havonta kapsz egy fix fizetést, és egy helyen dolgozol 10 évig, vagy mint ti urak, ezt a műsort vezetitek már sok-sok éve, ez egyre ritkább, és ugye a gig economy, és a különböző olyan jellegű munkák, amikor rendszertelen a fizetésed, vagy nem munkáltatód van, hanem egy vállalkozó, vagy vállalkozás és az alkalmazottság határán, mint mondjuk egy Uber sofőr, vagy egy applikációfejlesztő, egyre több ember dolgozik ilyen munkakörökbe, és a hagyományos banki hitelezés nehezen tud adaptálódni ahhoz, hogy nincsen fizetési igazolásod, amit bevihetsz, hanem teljesen rendszertelenül vannak pénzeid, és tulajdonképpen ez hidalja át ezen népcsoportoknak a nyújt szolgáltató, kitűnő szolgáltató.
És ez mondjuk versenyre késztetheti a nagy bankokat is, hogy mondjuk a hitelkártya feltételeket módosítsák, hogy könnyítsék, hogy végül is akkor hitelkártyával, mert annak a végig is ez a versenytársa, könnyebben ellássák ezt a korosztályt, vagy hogy belépjenek erre a piacra máshogyan?
Abszolút. Tehát amit mondtam, hogy az elmúlt 5 évben tényleg a nagyon sok hagyományos piacot forgatnak fel új, hát mondhatnám, hogy digitális szereplők, de ennek a szónak már nem sok értelme van. Egyszerűen új szereplők lépnek be, és ahogy az Uber felforgatta a taxis és autóbérlős piacot, és a Revolut felforgatta, vagy tulajdonképpen alkalmazkodás és forradalomra készítette a hagyományos bankokat. Ugyanúgy igaz ez, hogy az ilyen jellegű szereplők átgondolása, üzleti modell átgondolására készítették a hagyományos bankokat, a hitelezést, hogy lehet az transzparensebb, hogy lehet az könnyebben értelmezhető. Hitelkártyát elmagyarázni a 90-es években az nagyon komplikált volt. Mi az, hogy fizet, és akkor a következő hónap valahanyadikáig majd ki kell fizetned, de ha nem, akkor kamatot számolnak fel. Ez meg négy egyenlő részletbe fizet. Szóval fontos az, ez az, amit már visszatérek sokat szóra erre a csúnya szóra, hogy ügyfél élmény, fontos az, hogy az ügyfélnek egyszerűen elmondható legyen, hogy mit kap, cserébe miért. És ebben ez egy jó ötlet. Aha. És a bankok alkalmazkodni fognak, és fognak nyilván ilyeneket, vagy hasonlókat nyújtani.
Uh-huh. Még egy utolsó szakmai jellegű kérdés, hogy igazából mi a legfontosabb célod, vagy amit kitűztél, hogy most elér itt a következő, nem tudom, egy-két évben így ezen az új területen vezetőként?
Azt hittem, a mai legfontosabb célomra gondolsz, hogy a gyerekeket elvigyem iskolába dugómentesen, de egy-két éves távlatban tulajdonképpen, hogy ezeket a kvantumugrásokat, hogy 70 millióból hogy fogunk elindulni a milliárdos elfogadás irányába, vagy a hosszan kitöltögetem a kártyaadataimat az interneten, és akkor fizetek, és remélhetőleg átmegy a tranzakció, ebből hogy tudunk a egy klikkel fizetek, és utána mondjuk, ahogy kérdeztétek, egy arcfelismeréssel igazolom, hogy én vagyok, hogy ezeket a hatalmas ugrásokat, amik azért persze nem triviálisak, hogy ezekben hogy tudunk nagy lépéseket tenni, vagy legalábbis elindulni, és látni már, hogy fogjuk ezeket az egész világon megvalósítani. Uh-huh. Ezekbe szeretném mondjuk 2-3 év múlva, hogyha ezekbe megindultunk az úton, és egyértelműen változik az embereknek az élménye tekintetben, az már hatalmas siker.
Aha, azért mondtam, hogy utolsó szakmai kérdés, mert hogy kíváncsiak vagyunk arra is, hogy most igazából mi újság Londonban, tehát most hogy élnek ott az emberek, mennyire félnek, ugye ott rossz volt a járványhelyzet, aztán most már valamennyit javult, utazni nem engedik őket, hogy nagyon szigorú korlátozásokkal, szóval most milyen London?
Az utazás tulajdonképpen az egyetlen, amiben megmaradtak nehézségek, mert amúgy itt a mindennapokban van maszkhasználat, de már nem kötelező, tehát például metróval mentem a munkahelyemre, ott az emberek felén volt maszk, és sokkal kevesebben járnak be amúgy az irodába, mint ahogy hallom Magyarországon. Tegnap voltam egy fogadáson is este, 30-40 fő maszk nélkül, tehát vannak már fogadások, események, gond nélkül. Tehát ilyen értelemben tűnik el egyre inkább a mindennapokból bármiféle megkötés érzése, vagy látványa. Egyedül berepülni, meg kirepülni, az sok PCR-tesztet igényel, és természetesen csak az oltottak tudnak még PCR-tesztet kiegészítve berepülni ide Londonba.
Uh-huh, de pont tegnapi hír, hogy ezen most fognak lazítani, legalábbis úgy néz ki sajtóértesülések szerint.
Jól tervezhető, tehát ez az előnye Angliának, hogy van egy ütemterv, és azt többé-kevésbé tartják is, és arra jól fel tudunk készülni, mint egyszerű mindennapi lakosok.
Uh-huh. Oké. Okay. Milán, nagyon szépen köszönjük, örülünk, hogy itt voltál velünk, akkor további sok sikert, jó munkát!
Részemről megtiszteltetés, köszönöm szépen mindenkinek, szép pénteket!
Szia, köszönjük még egyszer! Gauder Milán volt a vendégünk, Londonból a Mastercard globális kártya elfogadásért felelős vezetője, és ennek a piacnak az érdekes trendjeiről, illetve hát a Milán előtt álló kihívásokról is beszélgettünk az elmúlt
van
néhány
percben. Van egy pár hozzászólás, ami fontos, még itt a hírek előtt, azt mondja egy kedves hallgatónk Messengeren, hogy a fogyasztás, ösztönzés, gazdasági növekedés mindig pozitívnak van itt beállítva, közben a zöld rovatban megy a klímaaggódás. A kettő együtt nem megy. Egy kicsit ezt árnyalnám. Egyrészt valóban, hogyha cégekkel beszélünk, akiknek fontos a fogyasztás és a saját növekedése, meg az országról beszélünk, a GDP és a gazdasági növekedés fontos, akkor az persze, hogy pozitívnak van beállítva, hiszen velük beszélünk, illetve azt nézzük meg, hogy mondjuk egy országnak hogy megy De nem igaz, hogy a kettő együtt nem megy. Pontosan az a lényeg, hogy egyre inkább tudatosan csináljuk ezt, és például nagyon sok esetben, nagyon sok modellben a körforgásos gazdaságra térjünk rá. Tehát ez megy ez együtt a kettő, hogyha tudatosan és abszolút a klímacélokat figyelembe véve csináljuk. Ez volt az egyik. A másik pedig a kávéval kapcsolatban üzent egy kedves hallgató, azt írta, hogy meg kell kerestem az üzenetet pontosan. Igen, hogy a kávéra a kenyai aszály is hatással van, illetve lesz, drágulni fog. És valóban, amikor beszéltünk a kávéról, ez fontos kiemelni, hogy a Fábián Lóránt a US Coffee Futures-ről beszélt, az, ami decemberi szállítással olyan 180 dolláros szint körül van, és 190 is volt egy pár napja, és onnan esett vissza, de az a 190 az egy ilyen nagyon nagy emelkedésnek a teteje volt, és onnan volt egy kis korrekció. Tehát, hogy a hathavi szinten nézzük, akkor valóban egy ilyen 140-145 dollárról drágult oda fel, és pontosan az ellátási gondoknak, illetve az ilyen aszályos helyzeteknek köszönhetően drágult, és valószínűleg ott is marad, mert a 192 vagy 3 dollár volt a csúcs, egy picit visszakorrigált, és azóta ott ezt a 180-at tartja.
Uh-huh. SMS-ben, meg Viberen is, meg mindenhol jött egy jó pár üzenet, ezeket majd most csak átfutottam, majd szerintem kicsit vagy zene alatt, vagy a hírek alatt még földolgozzuk, és akkor visszatérünk rájuk. Most jönnek a rövid hírek, és utána folytatódik természetesen a Millás reggeli.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.